Jó napot kívánok! A mostani téma, amiről beszélünk, az szekták és rabinikus zsidóság az ókori Izraelben. Mit jelent, amikor beszélünk az ókori Izraelről? Ez a második jeruzsálemi szentély idejében játszódik le. A második jeruzsálemi szentély állt polgári időszámítás után 70-ig, és ez körülbelül 450 évig állt. Ez az időszak, ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges időszak a zsidó történelemben. Ugye már az elején, amikor a zsidók visszajöttek Babilóniából, akkor úgy jöttek vissza, hogy semmit nem tudtak a zsidóságról. Úgy az első szentély lerombolása után, mivel az egész zsidóság a szentély körül szervezett, amik elmentek Babilóniában, megszűnt a központ, megszűnt minden, lényegében az egész zsidóság majdnem feledésbe merült. Ezre, amikor láttad, milyen súlyos a helyzet, akkor amikor zsidók visszajöttek, újra szervezte mindent, tehát le van írva Ezres Nehemia könyvében, külön választotta a zsidókat a nem zsidóktól, stb. Újra megtanított mindent, és újra vezette be mindent. Részletesen le van írva, hogy a szombat, mennyire nem tudtak, mit jelent szombaton pihenni, és aztán ezt először megtiltott mindent, és aztán azt mondta, jó, engedménynek, és akkor itt 3-4 engedményt hadd, és azt mondták a zsidók, ó, akkor a szombat, az mindent lehet, csak egy pár dolog nem. De volt egy idő, amikor sem, az égvilágon semmi. Szóval ez ilyen sok terápia. És aztán, amikor engedett, akkor már itt könnyebb lett. No, ez volt a második szentély elején. Aztán valamikor, ugye mindenféle idegen hatásra és másra, akkor nagyon sok szekta keletkezett ott az ókori Izraelben. Ezek közül a skála nagyon széles. Ami azt jelenti, voltak olyanok, akik az asszimiláció felé hajlottak, jaj, nem lehet maradni ezekkel a törvényekkel. Ugye ennek az egyik csoport az, akik a görögök, a görög kultúrát vették át, és ez a Hanukának a történet, hogy kevesen voltak, és akik még hűségesen akartak maradni a zsidósághoz, és akkor ők győztek, és akkor visszafoglaltak a szentélyt még több mint 100 évre. Ez volt az egyik csoport, ami kimondottan ilyen asszimiláció. Szerintem ők nem mondtak az, hogy ez a valódi zsidóság, ők azt mondtak, nekünk nem kell a valódi zsidóság, nekünk inkább egy kicsit ilyen reformálódott zsidóság kell. De ez csak egy fajta szekta volt, és gondolom ebből is volt több. Másik oldalon voltak azok, akik nem akartak elfogadni a hagyományos, vagy ebben az összefüggésben úgy kell ezt nevezni, a rabinikus zsidóságot. Ők azt mondták, van Biblia, és aztán a Biblia után már másképpen is lehet nézni. Voltak, akik vallásosabbak voltak, mint a rabinikus zsidóság. Azt mondták, hogy a rabinikus zsidóság, ez valami nem, mindent engednek, és nem elég szigorúan kezelik a törvényt. Ami azt jelenti, hogy mondtam, az egyik végén voltak az asszimilánsak, a másik végén voltak, akik az idézőjelben az igazi zsidóságot akartak megtartani. Voltak, akik másképpen láttak, szóval mindenféle volt. Most erről sok vita volt, és a Talmudban is van nyoma ennek, ezeknek a vitáknak. Most mi lett a vége ennek? A vége az, hogy mi itt ülünk, a rabinikus zsidóság, és mesélünk róluk. Ugye ez a vége a történetnek. De abban az időben nem volt olyan egyszerű, nem volt olyan egyszerű ez az egész. Képzelünk el, hogy volt egy idő, mert az egyik ilyen szekta, az egy bizonyos Cádok Kohen, aki kohanita volt, ő vezette. És ezekből lettek a Cedókim, vagy a Szadaceusok. Volt egy idő, amikor ők a legfelsőbb Sanhedrin tagjai közül a többsége voltak. Volt egy idő, amikor ők a szentélyben, ők voltak, akik vezettek ott az egész szentélyszolgálat. Ami azt jelenti, az nem volt magától értető, hogy a rabinikus zsidóság túl fogja élni. Azt nagyon erősen támadták, és volt egy idő, amikor épp a rabinikus zsidóság nem volt népszerű, mert ők sokkal jobban tálalták, vagy mit tudom én miért. És mondom, van ennek nyoma a Talmudban, például az egyik előírás úgy szól, hogy minden évben, Jom Kippur előtt, ugye Jom Kippur a legszentebb napja a zsidó naptárban, és erre Jom Kippur előtti napon felment a Sanhedrin tagjai, felmentek a Kohen Gadol, az a főpaphoz. Aki készült, az másnap ő fogja végezni a szentélyszolgálatot, mert Jom Kippur napján csak a főpap végezheti a szentélyszolgálatot, bemegy a szenték szentében, és minden, ami elő van írva. A Cedukimnak, a Szadaceusoknak az volt az álláspontjuk, volt egy ilyen kis vita. Úgy szólt, a Bibliában az van benne, amikor a Kohen, a főpap előtte megy be a szentek szentében, akkor minden füstelőszer be kell mutatni. A kérdés az volt, hogy most ő már úgy jön be, hogy már telefüstel, hogy bejön, és aztán rárakja a füstelőszert a tűzre, és akkor tele lesz. A rabinikus zsidóság azt mondja, hogy még kint rá kell tenni. Hogy fordítva? A rabinikus zsidóság azt mondja, hogy a szentek szentében rárakja a füstölőszert a tűzre, és akkor tele lesz az egész szoba füstöl. A Cedókim azt mondták, nem, már kint úgy kell bejönnie, hogy füstöl. Erre minden évben meglátogatták a főpapot, és ő neki eskü kellett tenni, hogy ő úgy fogja tenni, hogy elő van írva, és nem, ahogy a Cedókim előírják. És ők nekik ez nem volt egy modernizáció. Azt mondták, ez van benne a Bibliában is, és hogy lehet másképpen csinálni? Van egy kifejezés a Talmudban, hogy valamit nem akartak a bölcsek megengedni, jóval későbbi időben nem akartak a bölcsek megengedni, hogy az emberek nem mondják, hitiru prusim ez a davar, mert a rabinikus zsidóságot akkor prusimnak neveztek. Nem mondják, hogy megint egy olyan dolog, amit a prusim, a rabinikus zsidóság megenged. Volt egy idő, amikor nem értették pontosan, hogy mit jelent még egy dolgot, amit a rabinikus zsidóság megenged, ami jellemző rá, a rabinikus zsidóság mindent megenged? És valójában ez erre utal, erre a támadásra, amikor támadják a rabinikus zsidóságot, hogy ők azok, akik túlságosan megengedik, és erre azt mondani, megint egy dolog, amit a rabinikus zsidóság megenged, amit nem kellene megengedni. Azt az a támadás a másik oldal. Természetesen a rabinikus zsidóságnak nincsenek ilyen agendája, ami azt jelenti, hogy mindig kell szigorítani, hogy mindig kell engedni. Mindig azt kell tenni, ami le van írva a Bibliában. Ha le van írva a Bibliában, mit tudom én, szombatot így is itt kell tartani, akkor az így is itt kell tartani, és amit nem szabad, nem szabad. Ami írva van, vagy ami nincs tiltva, az szabad. Nem lehet azt mondani, mi azon vagyunk, hogy mindent megtiltani, vagy azon vagyunk, hogy mindent megengedni. De őnekik az volt állandóan, hogy csak szigorítani akartam. Mások abból indultak ki, hogy ők nem fogadtak el a szóbeli tant, csak az írattan, és ezért mindenféle viták voltak. Most, ahogy mondtam előbb, mi lett a vége, azt mi nagyon jól tudunk, hogy a Talmud és a Misnát, a rabbinikus zsidóságot rögzíti. Mennyit tudtunk igazán azokból a vitákból? Amennyi a Talmud leírt nekünk. Talmud irodalom, Midrási irodalom, Ited Misna, Ated Misna, hát valamennyi. Lehetett látni, szerintem ezek, nincs túl sok részlet leírva, de lehet látni, hogy Jom Kippur előző napon fel kellett menni a főpaphoz is, és esküdnie kellett ezen, lehetett látni, hogy milyen volt az a légkörat. Gyanúsították, nagyon sokan voltak, még akár főpap, de most maga a vitákról valamennyi le van írva. Valamennyi le van írva. Ez így volt, mondom, amióta leírtak a Talmudot, majdnem napjainkig. Hol volt a nagy változás, amikor hirtelen megtalálták a holdtengeri tekercseket? Akkor lett hirtelen nagy változás, hogy innentől kezdve most már van önálló forrás, és ez lényegében ez egy kis könyvtár volt, ami megtaláltak ez a holdtengeri szektanak a könyvtárát, egy részét pontosabban, és hirtelen voltak leírások, ami nem csak ilyen talmudi utalások, amit ők írtak. Ez egy óriási felfedezés volt, hogy 2000 éves anyag, hogy megmaradt azokban a barlangokban. Ugye száraz volt, senki nem járt azokban a barlangokban, és ezért megmaradt. Ezért megmaradt. Úgy találtak meg először ezeket a tekercseket, hogy egy beduin pásztor kereste az elveszett nyáját. Most ő nem tud minden barlangot végignézni, erre azt csinált, hogy ez a barlangnál átjárt, és akkor itt bedobott köveket, és hát hallani, hogy valami megmozdult. Bedobott, és egyszer csak hallott, hogy valami eltört. És az pedig épp egy 2000 éves cserép, valami korsó, hordó, mit tudom én, csak ha halad van, akkor bement. Csak ha látod, hirtelen íratok vannak. Akkor mit tudom én, lehet ezen keresni egy $100, vagy ilyesmi. Természetesen ő nem tudott ezeket úgy kezelni, ő nem tudott milyen érték volt a kezében, azt nem tudta, hogy kell ezt kezelni, és ennek egy nagy része, ami 2000 éven keresztül nem ment tönkre, akkor ebben a rövid idő alatt tönkre ment, ameddig nála volt, és ameddig nem jutott el a szakemberek kezében. Egy része. Mikor ezek előkerültek, akkor már érezték, hogy rájöttek, hogy valami van, és akkor kezdtek kutatni, és akkor többször volt az 50-es években, amikor ezt kutatták, aztán a 60-as években, 6 napos háború után, és akkor még többet találtak. Érdekes dolog az, hogy az egyik tekercs, amiről tudtak, hogy létezik, sőt, volt egy régész, Yigal Yadin. Yigal Yadin, aki a hadseregnek nem tudom, hogy ő volt a nagy főnök, vagy majdnem egy nagy, valami nagy tábornok, de mindenképpen, amikor a 6 napos háborúban, amikor elfoglalták a területeket, akkor ő első dolog az volt elmenni ebben az arab házában és elkérni a tekercset. Mert ő tárgyalt vele előtt, az illető még pénz akart, és mit tudom én, így húzta az időt, és ő pedig attól tartott, hogy ez a tekercs meg fog sérülni. Hol találta a tekercset? Az ágy alatt, majd romokban. Először elvette tőle, és aztán ki is fizette, mert ki kellett fizetni ezt izraelezett demokráciát, nem lehet csak elfoglalni dolgot. Mindenképpen a háború keleskezőben ő kereste, XY, mit tudom én, kereskedőnek a házat, hol van a tekes, most ideadni. És nagyon-nagyon sérült volt, mert ágy alatt tenni egy 2000 éves tekecs, hát ez hihetetlen. Aztán egy nagy része került ugye Jordánia fennhatóság alatt lévő óvárosban, oda kerültek a tekecseknek egy nagy része, és ők létrehoztak egy intézményt, ami ezt kutatna, publikálna. Valami miatt ők nem nagyon siettek a publikálásban. Erre úgy történt, a hatnapos háború ugye elfoglalta, felszabadította pontosabban az óváros, akkor itt hirtelen minden, ami ott volt, az izraeli kézben volt. Az izraeliek sajnos akartak eljátszani az úri ember, és azt mondták, maradjanak továbbra is, és ezért még további 20-25 évet nem igazán publikáltak ezeket. Ami a 40-es években, 50-es évek elején került izraeli kézben, az 3-4 év rá gyönyörű, szépen megjelent kommentárral, mindennel ellátva, ami ennek a nemzetközi kutatócsoport kezében került, az több 10 év, 30 év alatt alig-alig publikáltak belőle, és már voltak mindenféle felszólítások, itt az ideje, de mindig nem akartak ezek igazán sietni. A végén az volt, két lépésben lett ennek vége. Az egyik az volt, nem értem pontosan, hogy készült egy ilyen valami lista a szavakból, az összes tekecsnek, hogy ugye tudjanak, mert ugye ezekben a tekecsben voltak ilyen új héber szavak és minden, és erre készült valami lista, az összes héber szó, ami ezekben található. És valaki ebből a lista alapján összeállította a tekercseket. Egy jó szoftverrel sikerült a listából, valami ilyesemben nem vagyok teljesen tiszta, mi volt az a lista, de mindenképpen egy jó, azt jelenti, ez nem volt egy igazi tudományos dolog, mert ez egy feltételezés volt, hogy a leírás alapján ezek a szavak voltak itt, de mindenképpen nagyjából elég jól sikerült. Amikor ez megtörtént, akkor első dolog az volt, azt mondták, be fogják ezt perelni, mert nem volt ez joga, vagy így, vagy út, de ahelyett, hogy ebből per lett volna, erre hirtelen egy kaliforniai egyetemi könyvtár bejelentette, hogy náluk le van adva 50-es évek óta a tekercseknek, az összes tekercseknek a másolat. Miért? Mert tudtak, hogy a Közel-Keletben nem lehet tudni, hogy mi folyik. Képzelünk el, hogy egy bomba, a hatnapos háborúról, egy bomba éri el ezt az intézményt, és akkor minden elpusztul. Túl nagy értéke. Azt csináltak, titakban nem másoltak, nagyon messzi helyre raktak másolatot, de ez teljesen titkos, senki nem tudott róla, és nekik nem volt joguk ezt publikálni, még beszélni róla semmi. De mivel már megjelent ennek valamilyen formája, nagy botrány lett, azt mondták, hogy holnaptól kezdve szabad. És akkor megjelentették ezt egy ilyen reprint kiadásban, azt jelenti másolattak. És hirtelen az egész dolog volt, került a nyilvánosságra. Ez csak a 90-es években történt. Képzelünk el, ezt felfedezték 40-es, 50-es, 60-as években, és csak a 90-es években megjelent. No, most. És ebben jó, sok töredék van, sok olyan, ami jobb állapotban van, de mind hirtelen első kézről lehet tudni, hogy ez a bizonyos szekta mit gondolt. Igen, de mindig kellett tudni, hogy melyik szekta volt ez. Melyik felel meg, minek. És akár erről is volt vita, de mindenképpen lehetett látni, hogy ez egy olyan szekta volt, ami nagyon-nagyon idézőjelben vallásos volt, nagyon szigorú volt, és vitában szállt a bölcsekkel, a rabinikus zsidóságon. Biblia kommentár volt, először Biblia másolattak, a legrégebbi Biblia kéziratok ezek közül van, 2000 éves kéziratok. Aztán volt még Biblia kommentár, ilyen kommentárféle, és aztán voltak idézőjelben ilyen Shulchan Aruch féle, ugye a törvények, szabályok, alapszabályok, mindenféle. Most mondhatja az ember, hogy történelmileg ezek érdekesek. Ugye ez egy zsidó szekta, de ez csak egy kuriózum lényegében, ez a szekta, ami rég megszűnt, és itt meg előkerültek ezeknek az írataknak egy része. Igen ám, de mit jelent ez a mai napig? A rabinikus zsidóság ezeket nem ismer el, ezek félre magyarázatok voltak. Mit jelent ez? A válasz erre, hogy ez pontot tett egy nagy vitának. Ugye nagyon jól tudunk, hogy nagyon sok esetben vannak olyan időzőjelben, mondom, tudósok, akik beleszólnak. Igaz, hogy a rabbik ezt mondjak, de a tudomány bebizonyította, hogy nem igaz. És mindenfélek vannak. Ugye egyik nagy elterjedt tévhit, igen, mit tudom én, a 13. században, vagy a 5. században a bölcsek úgy döntettek, az anyai ágon megy tovább a zsidóság, de az ókori Izraelben nem így volt, a tudomány bebizonyította. Az, hogy a Talmud megmutatja, hogy ez a Bibliában van utalás erre legalább 3 helyen, az mindegy, mert csak a rabik ezt mondják, de a tudomány ezt nem ezt mond. Nagyon sok esetben a tudomány, ezek a tudósok tudatlanak, nem ismernek a források, valamikor kimondottan, szándékosan félre magyarázzák, mert ha egyet értenek a hagyományos zsidósággal, akkor nincs szükség rájuk. Ha képesek mondani fordít, akkor ők, és akkor fontos, hogy ők felfedeztek valamit. És akkor az egyik állítás az volt, és ez elég el volt terjedve a 20. század elején, a 19. század végén, ilyen német tudósok, ilyen felvilágosult tudósok, azt állítottak, hogy a rabinikus zsidóság az, mit tudom én, a Talmuddal kezdődik. A Talmud előtt nem a rabinikus, ez egy kitalált dolog, hogy a rabinikus zsidóság elfoglalta a zsidóságot, és újraírta a történet, mintha mindig is így volt, tehát nem igaz, mit tudom én, hogy teljesen másképpen láttak a dolgokat, stb. Hiába le van írva a Talmudban, hogy mit tudom én, ki mondott ezt a törvényt, és ez már jóval a Talmud előtt, ne, ez csak a Talmud állítja, de ez nem így van. Ugye, miről van szó? A Misna és a Talmud az két részben lett írva. A Misna azok a törvények, és a Talmud az ennek a magyarázata. A Misna az körülbelül ilyen polgári időszámítás után 300-ban írtak le, addig nem volt írásos anyag. Aztán a Talmud mondjuk körülbelül 500-ban le lett írva. A Bibliának vége van polgári időszámítás előtt, körülbelül, mit tudom én, polgári időszámítás előtt egy 300, ez egy polgári időszámítás előtt 300-tól, polgári időszámítás után 300-ig nincsenek autentikus írások. És erről az 5-600 évre bármit lehetne mondani elvileg. Erre azt mondja a hagyományos zsidóság, nem lehet bármit mondani, mert a Talmud sok mindent leír, ami még a szente idejében tanították. Például a Talmudban van Rabbi Hanina Szegán Hakahánim Aymet. Rabbi Hanina, aki a főpap helyettese volt, a szentében így is így tanított. Ami szerinti a időzőjelben a hiányos időről vannak hagyománynak. Igen, ki mondta, de tényleg valódi, ki mondta, hogy tényleg pontosan ment át, ide szóbeli van. Ugye erre szoktak mondani az a játék, ide a tört telefon, egyik mondja a másiknak, akkor a tizediknek már semmi nem is hasonlít az elsőhez, ami természetesen a zsidóságban nem egyáltalán nem helyes. Miért? Mert először a zsidóságban ezt nem játszottak, hanem ezt éltek. Ez egy olyan fontos dolog volt, hogy éltek, és százszor újra ismételtek, és megtanultatok, és megvittatták, vagy ilyesmi. Ez nem olyan, hogy itt bíztak a ilyen kevés ember ilyen memóriára, valami folklóra, és aztán hirtelen feldolgozták ezt. Mondom, a legnagyobb tudósok ültek, és tanultak, és tanították, és pontosították. Szóval az egész dolog nem stimmel ez az egész felfogás. Mindenképpen, hát, ha nem tudod bebizonyítani ellenem, akkor én nekem van egy ilyen teóriám, és természetesen az emberben van olyasmi, hogy a tudósok csak tudnak, és mindig, szóval a tudósok mindig, hát nem tudnak ők jobban, mint a rabik inkább ilyen fundamentalistak, a rabik ilyen zártak, a tudomány pedig nyitott. Jó, most nem kell most kezdeni bizonyítani, hogy a tudomány mennyire nyitott, és nem előítéletből dolgozik nagyon sok esetben. Én nem mondom, hogy az orvosi tudomány előítéletből dolgozik, de ilyen történelem és filozófia téren ott nagyon sokszor vannak ítéletek, és ezeket próbálnak bebizonyítani idézőjelben. Mindenképpen ez egy vita volt. Most, mi az érdekes? Az érdekes az, amikor előkerült ez az anyag. Most ez az anyag épp a hiányos időből származik. Körülbelül polgári időszámítási polgári időszámítás kor körülbelül valami kicsit késő, valami kicsit korábban, de mindenképpen ezekben a pár száz évben. És mit találunk? Találunk azt, hogy szidják a rabinikus zsidóság. Ők azt állítják, hogy pedig nem, nincs igazuk. Ők azt állítják, hogy. Ami azt jelenti, hogy hirtelen dokumentálva van. Nem a rabik által, sőt az ellenzék által dokumentálva vannak olyan állítások, amit egyesek azt akartam mondani, hogy csak a 4. század, 5. század, 8. század, itt pedig ők erre hivatkoznak, hogy ezeknek nincs igazuk, mert ezt is, ezt is, ezt állítanak. Ami hirtelen vége lett ennek a vitának, hogy látod, tessék. Mi a hagyományos zsidóság, akik milyen zárkoztak is, és mit tudom én, ők állítatok egy történelmi tény, a tudósok, bizonyos tudósok természetesen nem jellemző mindenki, de voltak ilyen, aki elítéletbe dolgozott, azt akartak állítani, hogy tudományosan ezt nem lehet elfogadni ténynek, és tessék, itt van a dokumentum, ami ezt alátámasztja. Ami azt jelenti, ez nem csak egy érdekes írattak ezek, mert érdekes zsidók írták ezt abban az ókorban is vitaták, hanem ezt még dokumentál olyan ókori zsidó törvények, amit mi ismertünk a Talmudban, csak azok számára, hogy azt mondjuk, a Talmud nem elég hiteles számokra, akkor itt tessék, most már hitelesítettünk. Természetesen, aki igazán előítéletből dolgozik, akkor azt mondja, jó, ez a pár dolog dokumentálva, de a többi nem. Tehát van itt nem lehet ennek igaz végén tenni, de mindenképpen aki egy kicsit nyitott akar lenni a kérdésben, látja, tessék, itt a dolognak egy szép, fontos része az, ami is most hirtelen dokumentálva lett. Jó kérdés. A kérdés elhangzott, hogy milyen nyelven van ez írva. Most a válasz erre elég logikus. mivel ezek zsidó tudósok voltak, a zsidó tudósok héberül írtak. Most mi az érdekes, hogy erről Maimonides az egyik könyve elő szavában tárgyalja, és azt mondja, hogy készülök írni egy nagy jogi könyvet, a Misné Tóra. Ugye most is, amit a Maimonides, amit tanultak a királyi törvényről, az abban a könyvben van. Azt mondja, ez mindenképpen, mivel ez halaká, zsidó jog, akkor mindenképpen héberről fogom megírni. De milyen hébet használjak? Nem akarta írni arabul, az a judeo-arab nyelv, azt mondja, ezt a halakát meg kell írni az eredeti zsidó nyelven. Nem akarta írni arami nyelven, ami található a Talmudban, mert a héberről akarta megírni. Azt mondja, esetleg bibliai héber, azt mondja, a bibliai héber azért nem akarom használni, mert kicsit hiányos. Sok tárgyra, sok kifejezés hiányzik. Miért? Mert azt a bibliai hébert, amit beszéltek az ókori Izraelbe, az úgy maradt meg, hogy ami le van írva a Bibliában, azt ismerünk. De ami nem, olyan szavak, ami nem kerültek le a Bibliában, az nem maradtak meg. És ezért azt mondják, hogy nem bibliai hébert fogom használni, hanem misnai hébert. A misnai hébert az egy nagyon gazdag, és sok szó van, és az már le van írva, ezt ismerünk, akkor azt a hébert fogom használni. Most itt érdemes itt hangsúlyozni, hogy nem arról van szó tényleg, hogy a bibliai héber és a misnai héber és a modern héber annyira eltérnek egymástól, mint a mondjuk a magyar és a mai magyar és azok az első iratok között, ami alig lehet ráismerni. Nem erről van szó, hanem itt nyelvtani fordulattak egy kicsit másképpen, illetve a misna sok olyan szót használ, ami a Bibliában nem találunk, mert nem maradt meg. Most mi az érdekes itt? Az érdekes itt, hogy ők lényegében bibliai hébert használnak, és sok olyan szó is van benne, ami nincs benne a Bibliában. Ugye ezek plusz, itt egy plusz anyag érkezett, ami bibliai hébert. És erre sok esetben a kommentátorok, vagy a fordítók vitatkoznak, hogy mit jelent ez a szó, és valamikor, mi az érdekes ebben, hát valamikor, ugye pláne amivel kicsit töredékes is, akkor nézni kell a kontextus. És valamikor a kontextus függ ettől a szótól. Ha ezt a szót, mit tudom én, le fogunk vezetni ebből a gyökből, akkor itt, mit tudom én, egy károkozás polgári törvényről van szó. Ha egy másik szóban levezetünk, akkor itt egy szentélyi áldozásról lehet szó. És azt mondjuk, teljesen, és akkor ez a kontextus, mondom, akkor ettől függ, hogy kell a többi szöveget itt értelmezni. És valamikor két-három sor egy-egy szótól függhet, és tényleg valamikor olyan viták vannak, hogy két végletben, nem arról van szó, hogy a pontos jelentése, még a téma, miről van szó itt, se lehet mindig biztosan tudni, mert van olyan szó, amit mi nem igazán ismerünk ebben a úgy leírva, így ragazva, nem ismerünk ezt annyira. Én nem mondom, a szövegnek egy nagy részét jól ismerünk, de mondom, de sokszor pont amikor töredék van, és pont amikor minden szó fontos, akkor az esik egy ilyen szó, amit nem lehet biztosan tudni, hogy mit jelent. Ezért a egész holtengeri tekercseknek a tudománya, ez nagyon-nagyon érdekes, és pláne, mit tudom én, ilyen rabiknak, akik ezeket olvasnak, mert mi a szövegkörnyezet így szélesen fogalmazva, szerint, hogy a zsidóságot abban az időben mi jól ismerünk, igen. És ez olvasni ezeket a szövegeket, és olvasni ezeket a vitákat, és amit ők a szekta hoz fel, illetve amit a kommentátorok, a mai tudósok próbálnak így fordítani, úgy fordítani, ezek nagyon érdekes, mert mondom, az anyag ezt az anyagot másik verzióban jól ismerünk. Csak nem így. És ez mindenképpen nagyon érdekes dolog. Most, amit itt a tankönyvben, az idő ismeretek tára, 15. kötetben, amit lehoztunk, az a 14. oldalon kezdődik egy anyag, és a 18. oldalon egy másik anyag. A 14. oldalon az le van fordítva három misna. Az a misna 6. rendje vége fele található, és három misna egymás után, ami vita a bölcsek, és a rabik és a szekta, ők így állítják, a bölcsek így állítják, és akkor a vitának egy részét, ők ezt állítak, a bölcsek ezt válaszoltak, ők ezt válaszoltak, a bölcsek megint ezt válaszoltak. Itt egy pár dolog most. A vitának egy nagy része az a tiszta és a tisztatalanság körül van. Ami ma az egész tisztatalanság összesen egy esetben aktuális a zsidóságban, a házasságban, a Nida törvénye, ciklus végén a házas nő jár el mikvében, és aztán újra van lehet kapcsolat a férj és a feleség között. Ezen kívül más összefüggésben nincs jelentőség ennek a ilyen étel tiszta, ilyen étel tisztátalan, milyennek a jelentősége. Természetesen a tisztatalanság, ez itt halachikus tisztatalanság, nem arról van szó, hogy valami fertőzött étel, vagy ilyesmi. Nem, mint egy szalmanellás tojásról van szó, vagy ilyesmi. És akkor ma ennek nincs jelentősége. Az ókori Izraelben, ameddig még a Jeruzsálem szenté állt, ezek nagyon-nagyon fontos törvények voltak. Miért? Mert a szentében egy ember, aki mit tudom én temetőben volt, nem tudott neki bemenni a szentében. És azt meg kell tisztulni. A vörösten hamujából kell hinteni rá. Ezek mivel, hogy kell csinálni? Aztán voltak áldozati hús. És akkor olyan áldozati hús. Volt pap, volt a minden termésből, minden gyümölcsből kellett leadni a papi rész, a levitai tized, és ezeket csak úgy lehetett enni, amikor tiszták maradtak. Tisztatalant nem lehetett enni. Akkor, ha tisztatalan lett az áldozati hús, akkor nem lehet megenni. Ha tisztatalan lett a papi gyümölcs, azt se lehet, a truma, azt se lehet enni, a mászet, azt se lehet enni. Ezek nagyon fontos törvények voltak abban az időben, és a vitáknak egy nagy része e körül van. De ez tiszta, ez tisztatalan, és miért mondanak, hogy ez tisztának számít, és miért mondanak, hogy ez tisztatalannak számít, és így, és úgy. És ma, ugye, ahogy mondtam, az embereknek, mondom, tanulunk ezeket a törvényeket, mert régen aktuális volt, és ha eljön a Mesiás, újra lesz szenté, akkor újra lesz aktuális, de közben nem aktuális. Szóval ez itt van, a 14. oldalon van egyik misna, a szent és a profán könyvek, aztán a 15. oldalon a folyadék sugár tisztasága, a szolga és az állat felelőssége, és még egy ilyen kis filozófiai kérdés a 16. oldalon, és aztán a 17. oldalon, ez már egy másik traktátusból, a Vörösten Kohénja. Ezeket pár kérdések, amit a Talmud leír. Most, az egyik legérdekesebb jogi, halachikus írat, ami ezekben a holtengeri tekercsekben találtak, ez egy bizonyos levél, ami egy levél volt, ami el lett küldve a szekta írja, ők voltak ott a holtengernél, ott valahol ott a hegyekben, a barlangokban, és írták ezt a levelet, ez ilyen felszólító levél, ez egy vitaírat, amit küldenek a főpapnak a jeruzsálemi szentében. És ott sok téma van, ez ilyen körülbelül több mint 100 sorban áll ez az írat, ami. És ebből több másolat maradt meg, sajnos egyik se teljes. Ami azt én próbáltak a 3-4-5 töredékből összeállítani, amennyire lehet, hogy tökéletes legyen, és még mindig nagyon hiányos, de mindenképpen lehet látni lehet érteni, hogy körülbelül miről van szó. Ezt magyarul meg itt a könyvben megjelentettünk. Itt a 18. oldalon van egy kis bevezetés, és aztán a 21-es oldaltól kezdődik maga a szöveg, ahol pont van, az 1, 2, 5, 10, 20, 30 szó hiányzik a szövegből, de hát mégis nagyjából próbáltunk úgy ezt lefordítani, hogy mégis legyen ennek valami értelme. Valamikor nem azért nehéz a kontextust kitalálni, mert egy ismeretlen héber szó van, azért, mert pont ez a legfontosabb szó itt hiányzik belőle egy-két betű. És ha ilyen betűt teszem ide, akkor ebből ezt jelentene, hogy ha más betűt tennem ide, akkor más jelentene, csak a megint hiányzik. Most ennek a tudományos irodalomban ennek az a neve Mikzat Maasei Tóra. A Tóra törvényének egy része. Mert ez ő úgy írja a level írója, ami úgy tűnik, hogy mit tudom, a szektának egyik vezetője lehetett, hogy írnék neked egy pár fontos törvényről, olyasmiben mi nem értünk egyet. Ezért ez lett a neve Mikzat Maasei Tóra, vagy lerövidítve MMT. Mikzat Maasei Tóra. Nemrég járt itt Magyarországon egy professzor, ortodox vallásos professzor, a Columbia Egyetemen tanszékvezető, és eljött imádkozni nála hazánk a Vasváriban, és láttam egy új arc, mondom, jó napot kívánok, hogy hívnak. Erre azt mondta Lawrence Schiffman. Mondom, nem te vagy a holtengeri tekercseknek a nagy kutatója? Azt mondja, igen, és honnan tudsz te róla? Mondom, mert megvannak a könyveid, és olvastam, és nagyon érdekesnek találom. És tényleg ő már nagyon sokat publikált ezen a téren, de ő főleg a halakat kutatja. Ami azt jelenti, hogy ő kutatja ezekben a holtenger tekercsekben, hogy ők mi volt az ő halakájuk, és milyen pontokban érintkeztek a rabinikus zsidósággal. Én egyet értetek, vagy nem értetek egyet, és akkor mondom neki, mondom, engem nagyon érdekel ez a téma, sőt, le is fordítottunk az MMT-t magyarra. Hogy ez nekem nagyon fontos, mert nekem van egy kis gyűjteményem, mindenféle ilyen különleges dolgok a holtengeri tekercsekről. Azt mondja, egy magyar fordítás az MMT-nek, amit egy Lubavitcher rabbi készített, az tényleg sajátos. És akkor elküldtem neki példányt ebből, és nagyon hálás volt, azt mondja, ez egyik fontos része a gyűjteménynek, azt mondja, természetesen, mert mindig megjelennek ilyen holtengeri tekercsek bibliográfiája. Mert tudod, sokan kutatják mindenki saját szempontból, csak mindig azt mondja, hogy gondoskodik, hogy ez megjelenjen a hivatalos bibliográfiában, hogy magyarul is van egy MMT kiadása Lubavitchi rabbinak a szerkesztésében. Most elindult annak idején egy hivatalos kiadás ezeknek az irataknak. Igazad, ma már nincsenek olyan nagy jelentősége, mert ma már a kéziratok mindenki kezében van, interneten is van mindenhol, de mégis van a hivatalos kiadás. Abból vettem át ezt a szöveget, és egyik helyen módosítottam is, mert ők nem vettek észre egy ilyen összefüggés, én pedig nagyon egyszerűen összekapcsoltam a kettőt, és ezért a fordításban módosítottam is, hogy megfelelő legyen. Olvasunk egy kicsit bele ebben. Ki vállalkozik az olvasásra? A gyerek. Akkor a 21-es oldalon kicsit olvasunk. De ebben is lehet látni egyértelműen, hogy ők szigorítanak. Azért nekik az a problémájuk, hogy a jeruzsálemi szentélyben egyértelműen abban az időben már rabinikus kézbe volt, és ők állítólag emiatt vonultak ki ott a hegyekben, mert mondom, túl sok a bűnös ember volt. Azért a városban a rabinikus zsidóság túl erős volt, és emiatt ők kivonultak a hegyekben. Mindenféle ezen kívül, ami itt van, még az is van, hogy ő náluk valahogy a házasság tilos lett. Valami is erre azt tételeznek fel, hogy ez a szekta egyszer csak kihalt. Nem valami háború vagy ilyesmi, hanem egyszer csak kihalt, mert nem volt utánpótlás. Szóval mindenféle, ugye ezek a dolgok nem biztosak, mert ugyan nem maradt meg az utolsó ember, aki ezt megírja. És ha megírta, nem biztos, hogy megtaláltak, túlélt ezeket az íratokat, ilyen írások. Mindenképpen akkor nézzünk meg egy kicsit a 21-es oldalon, a Qumrani levél.
Ez itt néhány rendelkezésünk, amelyek a Tora előírásainak megfelelő rendelkezések összhangban a mi véleményünkkel, és ezek mindegyike a ... és a tisztaságával foglalkozik.
Ugye a tisztaság az egyik nagyon fontos dolog, de nem csak a tisztaság, hanem más dolgokból is, amit nem lehet tudni, mert hiányzik. Ugye nem minden kiegészítés, ami itt szögletes zárójelben van, ez azt jelenti, hogy a fordítónak a kiegészítése, hanem nagyon sok esetben ezek a kiegészítés azt jelenti, hogy csak egy töredékben szerepel, vagy az olvasás nem 100%-os. Ugye azt mondja, nagyjából itt igazi kiegészítés nem nagyon van. Még azért, ami szögletes zárójelben van itt a fordításban, az is 90% eredeti.
Első paragrafus, nem zsidók búzáját nem szabad bevinni a szentélybe. És ami a nem zsidók új búzájából való ajándékokat illeti, amelyet ők ... és engedik az ő ... hogy megérintsék és betisztátalanítsák azt, és senki sem ehet a bogányok új búzájából sem, a szentélybe nem lehet bevinni azt.
Jó, itt ugye egy kicsit nem így nagyon értető, de mindenképpen azt már lehet érezni, hogy mi itt a dolog lényege. Ti megengedtek, hogy nem zsidó búza jöjjön be a szentélyben, mint áldozat, mint bármi más, mert miért nem, az a nem zsidó dolgoztak a földet, ebben semmi probléma nincs. Ők ez ellen tiltakoztak, hogy nem lenne szabad ezt megengedni. Ugye itt nincs túl sok érvelés, ez már a kommentátornak a feladata, hogy mi alapján vezették ezt le, végig össze kell hasonlítani, ami itt van, a többi Qumrani. Ugye a Qumran és a holtenger, ugyanaz a Qumran, az a helynek a neve, és a holtenger az a környéknek az elnevezése.
Második paragrafus, egy halaha az áldozatok megfőzéséről. És ami a bűnáldozatot illeti, amelyet rézedényben főznek meg, és amelyben ők az áldozatuk húsát, és amelyet ők a szentély udvarában, és amelyet ők áldozataik levével.
Jó, és ez a lábjegyzetben már írva van, ez a töredék, és nem lehet nagyon látni, hogy miről van szó, de ezekben mind az ember olvassa és ismeri a Bibliát és a Talmudot, akkor tudja asszociálni bizonyos dolgokat. A szó van a Bibliában arról, hogy mi van azzal az edénnel, amiben főztek az áldozatot. Miről van szó? Ez egyébként egy kósersági kérdés is. Ugye nagyon jól tudunk, hogy ha van egy nem kóser edény, ami azt jelenti, egy edén, amiben főztek mondjuk hús, ami nem kóser, utána hiába elmosták, kimosták, teljesen tisztára, nem lehet utána használni ezt kóserra. Miért nem lehet ezt használni most itt kóser húsra, pedig elmostak teljesen tiszta, mert olyan az edény, hogy amikor forró meleg, egy kicsit ilyen nyílik, és beszív a falában. Utána, amikor újra fognak főzni benne, most pedig kóser hús, újra nyílik, és keveredik a nem kóser íz, amit beszívta magában, a mai kóserrel. És akkor a mai kóser nem kósera válik a tegnapi nem kóser miatt. A Bibliában szó van erről, ugyanez a probléma, amikor áldozati húst főztek edénbe. Most az az előírás, hogy minden áldozati húsnak alá van írva a Bibliában, mennyi idő alatt kell ezt elfogyasztani. Van, amikor estig, azt mondja, aznap estig, van, amikor másnap reggelig, vagy másnap estig. Azt mondja, vagy összesen 12 óra van, de nem kevesebb, mint 12 óra. Amikor bemutatok napközben, amikor lemegy a nap, addig már lehet elfogyasztani, nem több. Vagy 24 óra, ami azt mondja, másnap reggelig, vagy 36 óra másnap estig. Mert azt mondja a Biblia, hogy ugyanez, amikor főztek benne áldozati hús, akkor ezt az edényt újra nem lehet használni. Két nappal később miért? Mert marad benne az áldozati húsból az, amit nem fogyasztottak el, mert az, ami beszívta magában az edény, az megmarad, és ami megmarad, az már nem lehet megenni. Szóval valami ilyesmire lehet itt a panasz, hogy főznek és nem úgy csinálják, miért? Mert van egy rész, van olyan edény, amit lehet kikaserolni. És van olyan edény, amit nem lehet kikaserolni. Mi a kikaserolásnak a lényege? Hogy forró vízbe bevárt 2-3 másodpercre, megnyílik, de nem jön be valami más íz, hanem csak kitisztul. És akkor utána gyorsan leöblítjük hideg vízzel, és akkor ez kósernak számít. De nem minden egyen. Például cserép, ez olyan dolog, ami nem lehet kikásolni. Miért? Mert cserép soha nem tisztul teljesen. Kiadja az ízet, amikor legközelebb fogják használni, főzni, de már nem teljesen, és akkor mindig marad, ezért cserép nem lehet kásárolni. És akkor úgy tűnik, hogy ők mint a réz edényre is panaszkodnak, hogy ez miért használják újra. Valami ilyesmi lehet. Az érdekes az, hogy ebben a Qumrani levélben, az MMT-ben, ami itt le van fordítva, a többi íratban, egy része az előbb misnei vitákból található benne, de sok olyan törvény van, ami a Talmudból egyáltalán nem is ismertünk, hogy ide erről vita volt. A Talmud nem számolt be mindenről, és ezért nem is tudtunk, hogy erről ebből vita volt. Egy másodperc. Ugye most nem akarom itt végigolvasni, mert ezek tényleg nehéz törvények, és ahogy mondtam előbb, ezekben kevés a szombati törvény és annak a vitája. Ez csak egy kicsit átfutni rajta, hogy nézzünk meg
a három, ugye megszámoztam őket, a harmadik paragrafus, 21. oldal végén, megint valami a nem zsidók által hozott áldozatokról, ott is valamit megint panaszkodnak. Aztán a negyedik, a liszt áldozatokat nem szabad meghagyni másnapra, akkor megint valami vélemény eltérés van itt a rabinikus zsidóság és a szekta elképzelés között. Az ötödik paragrafus a vörös tehen előkészítésének tisztaságáról, ez egy olyan vita, amit ismerünk a Misnából is. A Misna leírja, hogy volt erről vita, és hogy a szekta egy elképzelése van, a misnai bölcsének egy másik elképzelése van, és itt lehet látni, tényleg ők erre panaszkodják. Mondtam, a vitának egy részét van erre utalás, de a Talmud nem tartotta fontosnak mindent leírni, mert nem fontos az utókor számára, hogy voltak más elképzelések. Egy kicsit, egy pár dolog le lett írva, de nem az összes. A hatos megint valami áldozatokhoz kapcsolódik, a hetes megint áldozat, a kilences, próbáljunk belőle érteni, mert ez már megint nem egy direkt szentélyi dolog, tiltott nemi egyesülések. De hát ez is egy olyan, ami lehet látni, hogy sok minden volt szó benne, de hát egy kicsit hiányos a szöveg, de mégis egy kicsit értsünk, és nem tudom minden pontot hangosan itt kimondani.
Jó, és ami az ammonitát és a moabitát és a mamzért illeti, illetve azt, akinek a heréi összelettek roncsolva.
Hát itt fel, itt egy lista van, hogy olyanok, amit a Biblia tiltott házasságok. A ammonita és a moabita az két nép adta a környékről, a mamzer az a törvételen gyerek.
És azt, akinek a hímtagját levágták, és aki ennek ellenére belép a gyülekezetbe, és feleséget vesz magának, hogy egy csonttá váljék vele, és belép a szentélybe, tisztátalanságokat.
Ami azt jelenti, hogy kicsit úgy tűnik, hogy mondom, ez egy kicsit feltétel, ez kicsit úgy tűnik, hogy a Biblia tiltja őket, mint házasság. A szektait próbálja őket tiltani, hogy ne tudjanak bemenni a szentélyben is. Pedig a Bibliában olyan tilalom nincs. Úgy tűnik a szövegből, hogy ők azt akarják tiltani, hogy ne is menjenek be a szövegbe, meg ők tisztátalannak számítanak. Nem, a Biblia nem beszél erről, mint tisztátalan, a Biblia beszél erről, mint tiltott házasság.
És mi azon a véleményen vagyunk, hogy nem szabad, és nem szabad együtt élni velük, és nem szabad megengedni nekik, hogy összeházasodjanak egy izraelitával, és egy csonttá tenni őket. És nem szabad megengedni nekik, hogy belépjenek a szentélybe. És tudod, hogy az emberek egy része összeházasodnak, mert Izrael minden fiának óvakodnia kell, mindenfajta tiltott egyesüléstől, és teljes tisztelettel kell adóznia a szentély iránt.
Szóval ők nagyon vallásosak voltak, és akartak itt egy kicsit odaszólni a szentélyben, hogy figyeljenek jobban a törvényt. A következő a tízeset kicsit jobb a szöveg, nem hiányos, akkor lehet, hogy belőle kicsit jobban értjük valamit.
A vakok és süketek kitiltása a szentély tisztaságából. És ami a vakot illeti, aki nem lát, és így nem képes tartózkodni a keverékektől, és nem ismer fel egy keveréket, amely vétségáldozatot von maga után, és ami a süketet illeti, aki nem hallotta a törvényeket, és az ítéleteket, és a tisztasági előírásokat, és nem hallotta Izrael vallási rendeleteit, mert hiszen aki nem látta, vagy nem hallotta, az nem tudja, hogyan cselekedjen a törvénynek megfelelően. Mindazonáltal ők hozzáférhetnek a szent ételhez.
Úgy tűnik, az a keverék, ez azt jelenti, hogy amikor kóser, vagy nem kóser keveredik, vagy a áldozati és nem áldozati, ez se egyértelmű. Tehát picit az elején úgy tűnik, hogy nem akarják őket beengedni a szentélyben, a szöveg végén pedig már hazaférhetnek a szent ételhez, de nem mehetnek be a szentélyben. Jó, mondom, minden, ezek mondom, a 11-es, a folyadék sugarak tisztasága, az egy olyan, ami a misna is beszámol erről a vitáról. Olvasom egy kicsit a végét, mert a vége az mégis egy kicsit értető, az a helyes út. A 25. oldalon, hogy lényegében a felsorolás után lényegében felszólít őket. Most, mi szóltunk nektek, mi a helyes út. Most, ha helyesen fogtak viselkedni, akkor jó. Ha nem, akkor isteni büntetés rátak. Ez a levélnek a vége. Most nézzünk meg itt a szöveg.
És ti tudjátok, hogy mi elkülönítettük magunkat az emberek sokaságától, és minden tisztátalanságaiktól, és az ilyen dolgokkal való foglalkozástól, és az ilyen dolgokban velük együtt való részvételtől. És ti tudjátok, hogy a mi kezünkben, azaz bennünk, nem található semmiféle árulás, vagy ámítás, vagy gonosz. Mivel ezekért, a dolgokért mi szívünket adjuk.
Azt jelenti, mi, ugye itt is egyértelmű, mi elkülönítünk, mi hagytunk el a várost, mert túl sok volt ott a hagyományos zsidó, és nem a szadaceusok elképzelése szerint gondolta a dolgokat, teljesen elmentünk, mi nem vagyunk olyanok, mi szívünket adunk erre, azt mondjuk, mi nagyon odafigyelünk erre, és ezért mi nem vagyunk képesek tovább ott maradni veletek.
És mi azért írtunk neked, hogy tanulmányozd gondosan Mózes könyvét, és a proféták könyveit, és Dávid írásait, és a letűnt korok eseményeit.
Azt jelenti, írtunk neked, ez egyértelműen egyes szám, amiből úgy tűnik itt valami a szentélynek valami vezetője lehet, a szentélynek valamilyen főpap, vagy ilyesmi lehet, és ők próbálnak megtéríteni őket.
A jövő jóslata a jóknak és a rosszaknak. És Mózes könyvében megvan írva, és írva van, hogy le fogtok térni a Tóra útjáról, és szerencsétlenség ért titeket. És írva van, és lesz, hogy midőn Rehád jönnek mindezek a dolgok, az idők végezetekor az áldás meg az átok, akkor majd szívedre veszed, és megtérsz hozzá egész szíveddel és egész lelkeddel az idők végezetén, hogy életben maradj. Írva áll Mózes könyvében és a proféták könyveiben, hogy jön majd az áldás, már megtörtént. Salamon, Dávid fia idejében, és az átok, amely már sújtotta őket, Jeroboámnak, Nebat fiának napjáitól egészen Jeruzsálem, és Júda királya Cidkia számüzetéséig, amivel majd sújtja őket. És tudjuk, hogy az áldások és átkok egy része már beteljesedett, ahogyan az megvan írva Mózes könyvében, és ez majd az idők végén lesz, amikor visszatérnek Izraelbe örökre, és nem vonatik vissza, de a gonosz gonuszon fog cselekedni, és... Gondolj Izrael királyaira, és tűnődj el tetteiken. Az, aki közülük félte a Tórát, majd megmenekült a bajból, és a Tóra keresői voltak azok, akiknek vétkei megbocsátattak. Gondolj csak Dávidra, aki könyörületes férfi volt, és aki ezért sok bajból megmenekült, és megbocsátást nyert.
Ami azt jelenti, hogy az, aki komolyan veszi a Tóra előírásait, természetesen ők ezt úgy gondolják, ahogy mi látjuk, az meg fog menekülni a bajba. Aki nem úgy fog viselkedni, és nem úgy fogja értelmezni a Tóra magyarázatja, hogy mi képzelünk el, az valami baj fogja érni, büntetés, stb.
Hallgasd meg szavainkat. Valóban elküldtük neked a Tóra néhány előírását, döntésünknek megfelelően, a te boldogulásodért és néped boldogulásáért. Mert azt tapasztaltuk, hogy megvan benned a Tóra bölcsessége és ismerete. Fontold meg mindezen dolgokat, és kérjed őt, hogy erősítse meg a te akaratodat, és távolítsa el belőled a gonosz szándékokat, és az üres tanácsokat, hogy örvendezhess majd az idők végén, azt találva, hogy bizonyos szavaink helyén valóak. És ez erényes cselekedetnek ítéltetik majd részedről, mert azt fogod tenni, ami erényes és jó az ő szemében, saját jólétedért és Izrael jólétéért.
Szóval ők teljesen meg vannak győződve, hogy az elképzelésük az az igazi, és ők úgy gondolták, hogy ő vagy ők, hogy amikor megírtak ezt a levelet, és egy ilyen körülbelül 20 vagy 20 a valahány ilyen fontosabb törvényt felsoroltak, ami a rabinikus zsidóság félreértette, akkor itt ezek a kohenek a szentély gyorsan meg fog változni, és átveszik ezt az álláspontot. Jó, természetesen erről a levélről nem is tudtunk, ha nem került volna elő ahol tengeri tekercse között. Most az előszóban még arról is írtunk, arról is, hogy itt valójában nem csak itt a halakát akartunk bemutatni, és ez a rész le lett fordult, vagy még a hosszú-hosszú rész van ott, ami a naptárról szól. Mert a naptár szintén volt egy olyan, amiben nem értetek egyet a hagyományos zsidósága a különböző szektákat. És ők azt is részletesen írták, hogy így fontos, úgy fontos, másképpen kéne a naptárt, a zsidó naptárt. Ugye a zsidó naptárot mindenféle elvek be vannak építve. 29 nap, 30 nap, Rosh Hashanah nem lehet vasárnap. Ugye például van egy olyan alapelv, hogy Rosh Hashanah nem esett vasárnapra, szerdára, péntekre. Azt mondták, hogy mindig úgy kell a naptárt vezetni, hogy ne legyen az, hogy hirtelen vasárnap lesz Rosh Hashanah. És a szekták ezeket a törvényeket, amit a bölcsek a szóbeli tanban levezettek, ők nem értettek egyet ezzel, és akkor itt mindenféle mondani, ebből vita keletkezett. Sőt, a Misna azt is mondja, hogy ők próbáltak ilyen félrevezetni a népet, hogy mintha azt a szentében ezt így vezetik a naptárt, és ahogy ők elképzelik. Ugye, miről van szó? Azt mondja a Misna, de eredetileg a Tórában az van benne, hogy nem naptár egy, ugye itt olyan szép zsidó naptár van egész évre előre, ez itt nagyon kényelmes. Eredetileg úgy van leírva Mózes második könyvében, hogy nem csillagászati számításokat vezetünk, és pontosan tudunk, mikor kezdődik az új hónap, stb. Nem, azt kell, hogy legyen, hogy jeruzsálemi Sanhedrin, a bíróság kihirdeti, mikor van új hónap. Ami azt jelenti, mindig az nap hirdeti ki, hogy most kezdődött az új hónap. Igaz, hogy ez nem jelenti az, hogy talán 15 nap az új hónap, a hónap talán 20, 25, 30, 40, 50, nem erről van szó. Arról van szó, hogy minden hónap lehet vagy 29 nap, vagy 30 nap. Ugye, mert ez itt hold centrikus ez a naptár, és a hold az valójában 29 és fél napos körülbelül. És ezért vagy 29 nap után már lehet látni az új holdat, vagy csak 30 nap után. És És akkor mindig 29. nap várnak két tanúzat, talán valaki látta tegnap este az új holdat. Ha látta, akkor ma ki van hírve, ma kezdődik az új hónap első napja. Ha senki nem jön ma, akkor csak holnaptól kezdődik. Igazad, összesen egy nap itt a bizonytalanság, de akkor soha nem lehet tudni, hogy mikor kezdődik az ünnep. Ugye most volt sátrak ünnepe, a szukot. Mikor kezdődik a sátrak ünnepe? A zsidó naptár szerint nagyon jól tudunk. Tisri 14-en este. Igen, de nem tudunk, mikor van 14-e. Tegnap volt 14-e, vagy ma van 14-e. Akkor ez bizonytalanság. Összesen egy nap, vagy széder. Mikor kell csinálni a szédet? Ma este, vagy holnap este kell széderezni. Erre mi a megoldás, akik nem laknak közel Jeruzsálemhez? Két szédet csinálunk is. Izraelben csak egy széder van. Miért? Mert Izrael az mindig közel volt. Csak két hét elég volt ahhoz, hogy terjeden el, hogy a Sanhedrin, a rabiság mikorra hirdette ki az új hónapot, és akkor tudnak, hogy mikor van 14-en este, külföldön, ami már messze van, nem tudnak, és ez így maradt. Külföldön. Két napos, minden ünnep, Izraelben egy napos. Hogy terjedt el a hír? Az elején még volt erre mód, hogy nagyon gyorsan terjedjen el a hír akár Babilóniáig. Hogy azt csináltak ugye este, ahogy láttak az új holdat, felmentek a hegyre, ugye, és ilyen égő fáklyákkal, és az a sötétben, ott nagyon messzire lehet látni. Akkor mit tudom, egy kilométerrel arrébb valaki látja a fát, akkor ő is gyújt fáklyát. És akkor így sok-sok kilométer az este során a sötétben itt elterjedt nagyon-nagyon messzire. Egy ember nem tudott volna ilyen gyorsan elmenni. Ugye lóval lehetett volna menni, de mennyit lehet menni lóval? De úgy, hogy a sötétben egy ilyen nagy tüzet lehetett látni nagyon messzire, és akkor így nagyon gyorsan terjedt el a hír. Ez egy nagyon jó rendszer, amikor nincs se telefon, se rádió, se internet, akkor ez egy nagyon jó rendszer. Igen ám, mit csináltak ezek a különböző szektások, akinek más naptáruk volt? Ők valamikor csak felmentek a hegyre, égjő fákkal. Erre valaki látta messzire, hogy nagyon gyorsan elterjedt, de ez diszinformáció volt, félrevezették a népet. És azt mondtak, jó, megszüntették ezt a rendszert, azt mondta, innentől kezdve már csak az lehet, hogy valaki a rabiság küldi a küldeteket, és küldi a küldeteket, és akkor így próbálnak elmondani. Igen ám, de akkor összesen hány nap van? 14-en este már ünnep, minimum két sáb, ez van, amikor nem lehet utazni, akkor maximum 12 nap. Igen ám, de szukat ünnepe, ami a sátrak ünnepe, ami Rosh Hashanah és Yom Kippur után van, az nem 12 nap van, lehet, hogy csak 10 nap van. Miért? Rosh Hashanahkor se lehet utazni, új évkor se, és Yom Kippurkor se. Jó, akkor korlátva volt, hogy meddig eljutottak el, és ahova nem jutottak el időben, akkor két napos kellett tartani. Akkor ez megint egy olyan dolog volt, hogy ők akartak félrevezetni és elrontani a rabinikus zsidó naptárját, mert nekik másképpen képzeltek el. Vagy egy másik dolog, a Pészákhoz kapcsolódik. Ugye van az Ómer számlálás. Az Ómer számlálás az Pészák másnapjától kezdik, az szintén széder, második szédertől. Mert az van írva a Tórában, hogy mi macharasz hasábasz. Szó szerint szombattól másnapon. De nem szombattól, hanem az ünneptől másnapon. És erre tényleg a szóbeli tan, a bölcsek elmagyarázókat, a sábasz azt jelenti a pihenő nap. A legtöbb esetben a Bibliában a sábasz a hetedik nap. De ebben az összefüggésben a sábasz az a pihenő nap, és nem a szombat. Ők azt mondtak, nem, ha írva van szombat, a szombat. Pedig a Héber elbírja a sábasz, mint pihenő nap, nem helyes, csak sábasz. És erre próbáltak mindig úgy alakítani a naptárt, hogy Sábaszra essen a széder, és erre Sábaszt a másnapon legyen az Ómer számlás. És a bölcsek azt mondták, nem, a Biblia ezt nem várja el tőlünk, nem ezt írja el. És akkor nehezítettek az élet, ameddig éltek. Aztán lassacskán ezek a szektak megszűntek. Ugye a zsidó nép létezése ez egy nagy csoda. Az 3000 éve még létezik a zsidó nép, de melyik része a zsidó népnek mi részesült ebben a csodában? A rabinuk, a zsidóság. A szektek nem maradtak meg. A később, ugye az a szekta, ami nem fogadta el a szóbeli tant, az szintén ilyen megszűnőbe volt, vagy megszűnt, és aztán a 7.-8. században újra keletkezett egy hasonló csapat, akkor már az volt a neve a Karaim, Karaitak, akik szintén ők újra élesztették ezt az elképzelést, és volt egy idő, amikor a Karaitakat Babiloniában indult, és akkor elterjedt Egyiptomba és más országokban, sőt, egy kicsit Kelet-Európához is érkezett, Oroszországba, Lengyelországba, Ukrajnában voltak ilyen kisebb Karaita csoportok, és idővel ezek is megszűntek, majdnem teljesen eltűntek, maradtak majd pár száz Karaita. Mert ugye maga az egész zsidó nép létezése ez a csoda. Úgy tűnik az Isten ezt a csodát nem mindenki, mert nem mindenki részesülhet ebben a csodában. Illetve azok, akik próbálnak itt reformálni a zsidóságot, idővel inkább lemondanak a zsidóságról, és akkor itt vagy visszajönnek a zsidósághoz, vagy eltűnnek a népek között. Szóval mondom, ezek a viták maradtak ma a tanulban, és inkább a rabik tanulnak ezeket a vitákat, más már nem követi őket. Köszönöm a figyelmet!